Szarka László történész, szlovákiai szakértő az Inforádió arénájának vendége. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Magyar politikai közösség nem került a szlovákiai parlamentbe. Mi történt?
Nagyjából megismétlődtek az egyik párt esetében az előző három választásnak az eredményei. A Magyar Koalíció, majd később Magyar Közösség pártja, amely most sikertelen előtárgyalásokat folytatott a Híddal, és bár mind a ketten a másikra fogják a sikertelenségnek az okait. Azt mondhatjuk, hogy az MKP végül is vállalta azt, hogy a Híd nélkül indul el. 2010-ben, 2012-ben és 2016-ban sem jutottak be a parlamentbe, és hát elég sokan úgy gondolták, és a választók közül is elég sokan úgy gondolták, hogy nem fog sikerülni most sem az áttörés. 109-108 ezer szavazatot szereztek az elmúlt három választás során, most is ennyi sikerült, valamivel több, 105 ezer, 112 ezer, bocsánat. Ez azonban kevés volt ahhoz, hogy az 5%-os küszöböt megugorják, 3,9% jött össze, ami jelzi azt, hogy kimerültek azok a demográfiai tartalékok, a választói bázis, a tisztán magyar választói bázis nem tud 8,5%-os szlovákiai magyarság esetében nem tud két pártot bejuttatni, de még egy pártot sem, amennyiben olyan erőteljes ideológiai képletek jelzik az utat. Nem a régióval törődnek, hanem elsősorban a magyar identitáshoz kapcsolódó kérdésekkel. Bár a párt sokszínű, de ezek voltak a fő üzenetek. A Híd pedig hát kárvallottja a Smer, a Ficófé elit bukásának. Egy tragikus folyamat volt, amely folyamatban Bugár Béla is elveszítette azt a korábbi kiváló politikai ösztönét, hogy pontosan tudta, hogy mikor, milyen döntéseket kell hozni. Az újságíró gyilkosságot követően bent maradt a koalícióban, ami ma mindenki a párton belül is, a párt elnökségén belül is sokan súlyos hibának tartanak. Természetesen mindenre van magyarázat, hiszen az a tény, hogy azt követően a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek le kellett mondani, az Bugár részben joggal írja saját javára, hiszen ő támasztott olyan követeléseket, hogy nem volt igazából más megoldás. Az utca hangja azonban véleményem szerint ennél is erősebb volt. A Híd az elmúlt években, tehát a köztársasági elnökválasztásokon is Bugár Béla megbukott, látványosan megbukott, az Európa Parlamenti választásnál mind a két párt megbukott, tehát mindenki azt feltételezte, hogy ha van józanság a két párt vezetésében, megpróbálják megtalálni azokat a feltételeket, amelyek mellett a két párt elindul. Ugyanakkor tény és való, hogy olyan mértékű távolság volt a két párt vezetője, a két párt hangadóinak a véleményében, hogy nagyon nehéz lett volna ezt a két pártot összehozni, és feltételezhető, hogyha mechanikusan össze is rakják ezt a két pártot, nem tudták volna elérni az 5%-os küszöböt.
Most 2,1 volt a Hídmosztnak az eredménye, ez papíron 3-2, az 5-9-1-6. Elméletileg meg lehetne a 600.
Nincs ilyen matematika, nincs. Tehát egymást kioltó két ideológia, egymást kioltó két szavazói bázis volt, tehát sokan azt mondják, hogy esetleg budapesti impulzusok voltak azok, amelyek megakadályozták a pártok egyesülését, hiszen a magyar miniszterelnök mondta, hogy a vegyes párt, ahogy általában beszélni szokták a Most-Híd pártot, az a körmünk alá szorult tüske, ilyen értelemben tehát Bugár magán hordozta, az elmúlt 12 éve nem volt hivatalos pártközi kapcsolata a magyar kormányzó párttal a Hídnak, tehát ilyen értelemben ilyen típusú elvárások is megjelenhetek, de tény is való, hogy a szavazói bázisban, mind a két párt szavazói bázisában az egyesülésnek több volt az ellenzője, mint a támogatója, ugyanakkor pedig a virtuális magyar egység gondolata az végig jelen volt, de nem ugyanazokkal a szereplőkkel. És a szereplők az egyik oldalon Bugár, ha kilép, a pártjából nincs többé párt, legalábbis sokan így gondolják. A másik oldalon Csáki Pálék, Berényi Józsefék, az előző elnökök megtették azt a gesztust, hogy a lista végére írták föl a nevüket. azt mondhatjuk, hogy majdnem kezelhetetlen, fél év alatt, amit maguk számára adtak, kezelhetetlen helyzet állt elő, nem sikerült a pártegyesítés, ennek majdnem automatikus következménye volt a két párti bukás.
Bugár Béla azt mondta, hogy lemond, és ha nem is ki, de hátralép, és majd fogja segíteni a pártját. Közelebb kerülhet ezzel a két politikai szervezet, vagy nem kerülhet közelebb?
Hát olyan hatalmas kérdéseket kellene megoldani, közelíteni, amelyek egyébként részben racionálisan kezelhetőek. Dél-Szlovákia 16 járása, ahol a magyarok élnek, ez a jelenleg körülbelül 450 ezer magyar anyanyelvű és 506 ezer magyar anyanyelvű és 450 ezer magyar nemzetiségű jelzi azt, hogy egy igen erőteljes asszimilációs folyamat érte el az utóbbi évtizedekben a szlovákiai magyarságot. Tehát egy olyan térben él, Dél-Szlovákia multietnikus térségé vált, 50 évvel ezelőtt gyermekkoromban ez szinte hihetetlennek tűnt volna, de az a tény, hogy Pozsony agglomerációja ma már a Csallóköz szívében van, és a most épülő, és márciusban átadásra kerülő csallóközi autópálya szakasz ezt még inkább meg fogja erősíteni. Tehát itt az első alapkérdés az, hogy multietnikus párt vagy tiszta etnikai párt. Ha tiszta etnikai párt, milyen kapcsolatokat épít ki a régió többi szereplőivel, mennyire kíván regionális párt lenni, hiszen Dél-Szlovákia továbbra is bizonyos értelemben periféria. A perifériák programja, a perifériák lázadása egy ideális pártprogramnak az alapja lehetne. Tehát újra kell gondolni azt, hogy a magyar érdekeket hogyan lehet fölerősíteni regionális szereplőkkel, regionális kérdésekkel, de nem csak regionális kérdésekkel, hanem mondjuk olyan típusú feladványokkal is, hogy ez a párt esetleg a konzervatív keresztény demokrácia irányába indul el, vagy pedig megpróbálja azt, amit az RMDS csinál, hogy frakcióknak a gyűjteményeként mindenkit magához ölel a térségbe.
Van elég magyar Szlovákiában ahhoz, hogy egy tisztán etnikai pártot egy szlovák parlamentben a jelenlegi bejutási küszöbnél tényezővé tudjon tenni?
Hát a mostani választásoknak az egészen komoly figyelmeztető fordulata, hogy a magyar szavazóknak becslésem szerint közel 40-45% a szlovák pártokra adta le a szavazatát, hiszen nem csak a győztes pártra adta le, 30%, ezek a számok most már többé-kevésbé bizonyíthatóak, hanem a szélső jobboldali pártoknak is volt magyar szavazói bázisa, a progresszív liberális párt is létrehozta a maga magyar platformját a Csallóköz szívében. Tehát azt is mondhatnánk, hogy beérett az a egyszerre elutasító és egyszerre integráló logika, amely azt mondja, hogy Szlovákia nem a Dél-Szlovákia nem Magyarország politikai része, hanem nekünk kapcsolatokat kell keresni azokkal a pártokkal, akik ideológiailag azokat a programokat tűzték ki célul, amelyeket mi is vallunk. A szlováki magyar társadalom egyszerre integrált a szlovák társadalom, és egyszerre nagyon differenciált belülről. Tehát erre kellene találni egy olyan közös képletet, egypárti képletet nyilvánvalóan, ahol a különbségeket is sikerül megjeleníteni, a regionális érdekeket is sikerül, és természetesen a magyar érdekeket. Életveszélyes helyzetek következnek a következő években, hiszen vélhetően a kormányra jutott pártok például át akarják gondolni a választójogi törvényt, át akarják gondolni a regionális közigazgatás kérdését, a járások, megyéknek a beosztását, és hát napirenden van egy 30 éve késlekedő kisebbségi törvény elfogadása is, mindez magyar parlamenti képviselet nélkül egészen tragikus következményekkel járhat.
Azt lehet látni, hogy a szlovákiai pártok mit gondolnak a Szlovákiában élő magyarokról, azon túl, hogy a szavazataikra szükségük van?
Hát a tegnapi nap, ha valaki csak a szépre akar emlékezni, arra is emlékezhet, hogy majdnem minden parlamentbe jutott szlovák pártnak a megszólalója, kivéve a neonáci szélső jobboldali pártnak a képviselőit, fájdalommal említette meg azt, hogy nem lesznek magyarok. Először a történelemben az 1920 óta tartó csehszlovák-szlovák parlament történelmében nincs magyar képviselő. Ezt ők részben megszokták, részben pedig az elmúlt 30 évben a magyar koalíció pártja, a magyar közösség pártja, illetve a magyar közösség pártja már nem volt parlamenti képviselő, de a Híd folyamatosan igyekezett a jobbik oldalon állni. Tehát a Csáky Pál hatalmas érdeme, hogy miniszterelnök helyettesként például a Mecsiár korszak késlekedése miatt bevitte Szlovákiát az Európai Unióba, nagy bővítésnek így lett részese Szlovákia. A NATO tagság mellett ugye szintén nagyon komoly érdemeket szereztek a magyar parlamenti és kormányképviselők. Ilyen értelemben tehát a Híd szereplése is egy pozitív nyomot hagyott. Tehát, hogy a Híd sok tekintetben fékezően hatott a Fico-féle kormányzásra, másrészt pedig próbált olyan tisztán etnikai kérdéseket, a nyilvános feliratoknak a kérdését állandó tematizálni, megmentette úgymond a kisiskolákat, amelyek részben menthetetlenek, részben viszont azzal, hogy Magyarországhoz hasonlóan a kisebbségi iskoláknál nincsenek limitek, nincsenek alsó limitek, tehát nagyon sok iskola, ezért magyar tannyelvű iskolaként megmaradhatott.
Egy képviselőnk van, Grendel Gábor, aki az Olánóból jutott be, úgyhogy, ha jól emlékszem, a második legtöbb preferencia szavazatot kapta. És azt mondta, hogy akarja képviselni, meg is fogja találni a módját. Mire van esélye?
Grendel Gáboron kívül is vannak még magyar hátterű, magyar nemzetiségű képviselők. Mindez azonban csak akkor járhat sikerrel, és Grendel Gábor egy elég fontos embere a győztes pártnak, hogyha a párt a elnök ígéretének, a választások éjszakáján mondott ígéretének megfelelően törődni fog azzal, hogy az a néhány kulcspozíció, kormányzati kulcspozíció, például a kisebbségi biztosi pozíció, a kulturális oktatási minisztériumoknak, a nemzetiségi főosztályainak a szereplői, azok magyarok lehetnek, illetve szakértők, magyar szakértők lehetnek, tehát, hogy párton kívüliként behívnak képviselőket. Ez ugyanis a Masaryk köztársasági elnök, az alapító elnök óta egy alapvető problémája a multietnikus Csehszlovákiának, multietnikus Szlovákiának, hogy amennyiben a választásokon a németek, magyarok bejutottak a parlamentbe, akár a kormány tényezőkké is válhattak. Amennyiben nincs bent a 3 millió szudét a németség a két világháború között, akkor a németek semmit nem kaptak abban a ciklusban. Tehát a képviseleti demokráciának ez a fogyatékossága akkor ellensúlyozható, hogyha intézményesen a kisebbségi kérdés akkor is jelen van a kormánypolitikában, amikor éppen nincsenek bent a parlamentben.
Ír ez a miniszterelnöknek politikailag annyit, hogy tartsa az ígéretét?
Hát az a szavazatarány, amit ők megkaptak Dél-Szlovákiából, ez legalábbis el kell, hogy gondolkodtassa. Másrészt ez egy politikailag egy további populista manipulációs lehetőség. Nézzétek, én törődöm a kisebbségi kérdéssel. Másrészt Szlovákiában a következő évben következő népszámlálás valószínűleg először a szlovákiai roma közösséget nagyobb számban fogja előhozni, annál is inkább, mert többes identitás kérdése először lesz statisztikai, és mérhető, több identitást is bevallhatnak. A romák már most is 450 ezer körül vannak, Szlovákiában rendszeresen mérnek roma felméréseket, kit tart a többségi lakosság a romának, ilyen értelemben a roma kérdés első számú etnikai kérdéssé vált. Nem csak azért, mert sokan vannak, hanem mert pillanatnyilag nincs kitalálva sem önkormányzati modell. Ravasz Ábel, a Most Híd alelnöke megpróbált aktív, regionális lépéseket tenni, szociális politika, lakásépítés, oktatáspolitika területén, ez azonban nem állt össze véleményem szerint rendszerré. Nagyon mutatós, látványos mikroeredmények mutatják, hogy rengeteg a tennivaló, viszont ki kellene találni, hogy mi legyen azzal a 6-700 roma teleppel, amelyek falvakon kívüli hatalmas telepek jöttek létre Szlovákiában. Hogyan lehetne ezt a kérdést kezelni még mielőtt újabb éhséglázadások, újabb etnikai konfliktusok fogják Kelet-Szlovákiát, Dél-Szlovákia bizonyos területeit elárasztani.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy még az egészségügy az volt, amelyik fontos kérdés volt a kampányban?
Igen, egy több biztosítós. Több biztosítós egészségügy van Szlovákiában, és a biztosítót, egészségügyi biztosító társaságok elképesztő profitokkal működnek. Ez mindenkit irritál, tehát mindenki úgy gondolja, hogy vagy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a több biztosítós rendszer megbukott. Ugyanakkor nagyon komoly beruházások voltak az elmúlt években. A biztosítók valóban versenyeznek egymással. Ezzel együtt Szlovákia közegészségügye az nem sokkal külön, mint mondjuk magyarországi. Tehát itt részben modellekről van szó, részben olyan populista ígéretekről, amelyek a jelenlegi győztes párt elnökének, Matovicsnak a referendum tervezetében is ott vannak. 14 napon belül egy rákkal diagnosztizált beteget meg kell tudni műteni Szlovákiában. Más hasonló teljesítetetlennek tűnő elvárások, tehát folyamatosan jelen vannak.
Milyen kapcsolatra készül Magyarországgal?
Matovicsnak úgy tudom, nincsenek családi kapcsolatai, mert ugye az alaptörténet mindig az, hogy nekem is van egy magyar nagymamám, vagy egy magyar keresztapám. Matovics egy rendes nagyszombati szlovák ember. Ezzel együtt érzékeli Dél-Szlovákia problémáját. Súlyos mulasztások, sőt súlyos negatívumok is terhelik azonban a magyar kérdésben az ő eddigi tevékenységét. Az egyik első látványos működése például az volt, hogy pártja megfúrta, ellenezte, és nem engedte meg, hogy a kettős állampolgárság ügyéről egy módosító törvény szülessen, amely megengedte volna a szlovákiai magyarok kettős állampolgárságát. Itt nyilvánvalóan például a kettős állampolgárság ügyében elkezdődhetnek olyan szlovák-magyar tárgyalások, amelyek véleményem szerint ennek a kérdésnek az igazán jó megoldása egy állampolgársági szerződés lenne, amely a szlovákiai magyarok számára is életbiztosítást jelentene, hogy egy következő kormány majd a kettős állampolgárokat nem fogja diszkriminálni. Tehát őszintén remélem, hogy ebbe az irányba el tud menni. Abban nagyon reménykedem, hogy Babissal ugye hagyományosan az első látogatás az Csehországba, Prágába megy. Babis cseh miniszterelnökkel megtalálják majd azt a cseh-szlovák, hanem is tengelyt, azt a visegrádi együttműködési modellt, ami nem csupán a 7 évenkénti választások, vagy Európa Uniós költségvetések során teszi igazából érzékenyé ezt az együttműködést, hanem kitalálják azt a folyamatos regionális együttműködési formát, amit Lengyelország és Magyarország felé is tudnak pozitív értelemben közvetíteni. Tehát, hogy belesimul a visegrádi tájba, de közben innovatív is lesz, ez az igazi elképzelés. A harmadik dolog pedig, hogy minden egyes megszólalásában jelzi, hogy Brüsszelben igazi európérként kíván viselkedni, elfogadja azokat a többségi döntéseket, azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Európai Unió megszilárdulását szolgálják.
De eddig kilógott Szlovákia V4-ből? Robert Fico alatt az együttműködés gyümölcsözőnek tűnt.
Nem, az együttműködés, azt gondolom, hogy a jelenlegi négy miniszterelnöknek az alkati és más hasonló elképzelései kapcsán tényleg kiválóan működött. Gazdasági kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt, az energetikai együttműködésre, nyilván a környezetvédelmi együttműködés következik, tehát Visegrádnak van egy igen erőteljes politikai dimenziója, van egy igen erőteljes gazdasági dimenziója, de hiányzik mögüle az a típusú közösségi gondolat, ami a Benelux államokban és skandináv államokban megvan. Ez föltétlen szükséges lesz ahhoz, hogy Visegrád valóban működőképes regionális társulássá váljunk.
Ki lenne benne a vezető? Ha kialakul egy szlovák cseh tengely. Ketten azért már elég nagyok, de nem akkorák, mint a lengyelek például.
Nyilvánvalóan lépést kellene tenni Visegrád intézményesülése felé, tehát kellene egy olyan konzultációs testület, ahol egymást, jelenleg is egymást váltogatják, de hiányzik valami fajta, véleményem szerint, bár sokan azt mondják, hogy Visegrád legnagyobb előnye, hogy a visegrádi alapon kívül semmilyen más állandó intézménye nincs. Ahhoz, hogy ez a régió valóban ne csak gazdaságilag jelentsen Európában egy külön területet, hanem politikai értelemben is itt szükséges lenne véleményem szerint valamilyen intenzív állandó egyeztető testületre.
Említette, hogy megfúrta annak idején Igor Matovics a kettős állampolgársággal kapcsolatos szabályozást. Ez egy nemzeti érzületi kérdés Szlovákiában, a kettős állampolgárság tiltása?
Hát sok a fenntartás azzal a típusú magyar állampolgársági politikával, amely az etnikai alapon gondolja az állampolgárságot kioszthatónak. Ez ugye Csehország esetében, vagy a csehszlovák kapcsolatokban szintén érzékeny téma. Bizonyos módosítások történnek, tehát úgy gondolják, hogy a szomszéd országok esetében a kettős állampolgárság kettős lojalitást, kettős identitást, kettős hűséget jelent, és ez kritikus esetekben konfliktus forrás is lehet. Tartanak attól is, hogy egy nagy arányú elvándorlás történik, hiszen egy közel 700 kilométeres hosszú határsávban él a szlováki magyarság, tehát kettős állampolgársággal nyilvánvalóan mindig a komparatív előnyök, hiszen már jelenleg is nagyon sokan dolgoznak Magyarországon. A kettős állampolgárság tehát vélemény szerint egy kétoldalú megállapodással megerősítő tényező lehet a két ország között, közelítő tényezővé válhat, hiszen végre megépült ugye az első autópálya szakasz Pozsony alatt, és épül a következő, a Miskolc-Kassai autópálya szakasz. Egymásra vagyunk utalva, sok tekintetben, két periféria találkozik, az észak-magyarországi és a dél-szlovákia perifériáknál rettenetes szükséges lenne az, hogy itt valóban intenzív, közös térségfejlesztés, gazdaságfejlesztési programok legyenek. Ehhez nagy szükség lenne arra, hogy az ilyen érzékeny témákat, mint az állampolgárság is közösen oldjanak meg.
Hova ülnek az Európai Parlamentben? Az új, majd ha lesz megint európai parlamenti választás. Milyen EP kapcsolataik vannak? Említette Jól Matov, hogy jó európai akar lenni. Frakciót kell majd választani.
Igen, hát nyilvánvalóan a néppárti bázis jelenteni számára az igazi mozgásteret. Azt gondolom, hogy a koalíciós pártok mindegyike néppárti bázisra fog hagyatkozni, kivéve Boris Kollárt, aki viszont Löpenékkel társul. De hát látjuk, hogy nagyon cseppfolyossá képlékenyé váltak az európai pártok közötti átjárási lehetőségek. Ebből a szempontból is izgalmas lesz, hogy Matovics megtalálja majd a igazi bázisát.
Köszönöm szépen. Szarka László történész, szlovákiai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséredik. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.